Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki 277. számú dicséretünket, és énekeljük annak első versét. 277. számú énekünk első verse így kezdődik. Gondviselő jó atyám vagy, ó, én édes Istenem. Foglaljunk helyet, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat, a már megkezdett 277. számú dicséret második, harmadik, negyedik és ötödik verseivel. 277. dicséret második verse így kezdődik, mint az alélt búsvirágra megújító harmatot.
Csak te, mint
mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek igéjét a Királyok második könyvéből olvasom, a 6. részből, a 8-tól a 23-ig terjedő versekből, mivel ez hosszabb igeszakasz, kivételesen ülve figyelemmel hallgassak Isten igéjét. Szíria királya pedig hadat indított Izrael ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival mondta: itt meg itt lesz az én táborom. És elküldte az Isten embere az Izrael királyához mondván: vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a szíriaiak betörni. És elküldte az Izrael királya arra a helyre, amelyről néki az Isten embere szólott, és őt megintette volt, és vigyázott magára nem egyszer, sem kétszer. És felháborodott ezen a szíriai király szíve, és összegyűjtvén az ő szolgáit mondanéki: miért nem mondjátok meg nékem, ki tart közülünk az Izrael királyával? Akkor mondta egy az ő szolgái közül: nem úgy, uram király, hanem Elizeus próféta, aki Izraelben van, jelenti meg az Izrael királyának egy beszédeket, amelyeket te, a te titkos házadban beszélsz. És mondta: menjetek el, és nézzétek meg, hogy hol van, hogy utána küldjek, és elhozzam őt. És megjelenték néki mondván: ímé, Dótánban van. Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget külde oda, kik elmennek éjjel, és körülvevék a várost. Felkelvén pedig jókor reggel Isten emberének szolgája kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondané ki az ő szolgája: jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? Felele ő: ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. És imádkozott Elizeus, és mondta: ó, uram, nyisd meg, kérlek, az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az úr a szolga szemeit, és látta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. És amikor azok hozzá lementek, könyörgött Elizeus az úrnak mondván: verd meg ezt a népet vaksággal. És megveri őket vaksággal az Elizeus kívánsága szerint. És mondta nékik Elizeus: nem ez az út, sem ez a város. Gyertek el én utánam, és ahhoz a férfiúhoz vezetlek titeket, akit kerestek. És elvezeti őket Samáriába. És amikor bementek Samáriába, mondta Elizeus: ó, uram, nyisd meg ezek szemeit, hogy lássanak. És megnyitá az úr az ő szemeiket, és látának, és ímé Samária közepében voltak. Az Izrael király pedig, mikor látta őket, mondta Elizeusnak: vágván vágassam én őket, atyám? És mondta: ne vágasd, leszoktad-e vágatni azokat, akiket karddal vagy kézívvel fogsz el? Adj néki kenyeret és vizet, hogy egyenek és igyanak, és elmenjenek az ő urokhoz. És nagy lakomát szerzett nékik, és miután ettek és ittak, elbocsájtá őket. Ők pedig elmennének az ő urukhoz, és ettől fogva többé nem jöttek a szíriai portyázó csapatok Izrael földjére. Isten az ő igéjében szólít meg bennünket, és azt várja, hogy feleljünk. Most válaszképp gyertek, feleljünk, csöndesedjünk el, imádkozzunk együtt, így. Drága mennyei, édesatyánk, hálánkat hozzuk eléd, hogy megtartottad az életünket, hogy vigyáztad, vigyázod lépteinket, azt, hogy megvallhatjuk, hogy szépen énekeltük is, hogy gondviselő jó atyánk vagy. Légy áldott azért, mert kirendeled minden napra az öltözetet, az ételt, az italt. Ó, de sokaknak nem jut. Hálásak vagyunk azért is, hogy a testi táplálékon túl lelkünket is meg akarod elégíteni. Ezért jársz utánunk hétről hétre. Ó, édesatyánk, hány eredménytelen igehallgatás áll már mögöttünk, amikor hallottunk, de igazán mégsem hallottunk meg téged. Ezért azért arra kérünk téged, hogy adj nekünk halló, látó, értő szíveket, hogy egy gazdag Isten mellől ne kelljen koldus szegényként eljönnünk. Ezért hívunk téged, édesatyánk, nézd le ránk, könyörülj meg gyermekeiden, küld a te szent lelkedet. Néped előtted áll, szólj, Uram, mert szolgáid figyelnek a te szavadra. Amen. Az igehirdetésre készülve keressük ki, és így fennállva énekeljük el a 171. számú dicséretünket. A 171. számú énekünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Hirdetés alapigéjét János evangéliumából olvasom, az evangélium 9. részének 35. verséből egy szót. Hiszel-e? Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Engem zavar, hogy milyen sokan mondják, hogy hívő vagyok, vagy vallásos ember vagyok. No, nem azért, mintha ez önmagában nem lenne jó hír, hogyha egy ember megvallhatja ezt magáról, de nagyon sok esetben azt látom, hogy mond valamit a száj, és nem következik belőle semmi. Talán annyi egy-egy ember életében, hogy úgy gondolja, hogy megtiszteli az Istent azzal, hogy egy vasárnap, vagy egy-egy vasárnap elmegy templomba, vagy nagy ünnepekkor. De az életét és a mindennapjait ugyanúgy éli, mint mások, akik nem mondják magukról, hogy ők vallásos emberek. Pedig mit mond a Szentírás? Azt, hogy a fa a gyümölcséről ismerszik meg. Ha egy fa kiszárad, akkor aszott gyümölcsöt hoz, vagy semmilyet. Ha egy fa megférgesedik, akkor férges gyümölcsöt hoz. Mert a fát mindig a gyümölcs minősíti. A hitemet, a szavaim és főként a tetteim minősítik. És ha most magadra nézel, vajon milyenek a te gyümölcseid? Vajon a te életed gyümölcshozó élete? Hogyan érkeztél ide? Mi van a szívedben? Milyenek a gondolataid? Benned égnek-e a tegnap vagy a tegnap előtt elrontott döntéseid következményei, az önvád? Vagy kérdezem másképp, van-e egy ember, aki miattad ül itt, mert te már 1 éve, 5 éve, 10 éve templomba járó ember vagy? Van-e vajon olyan lelki gyümölcsöd, akire azt mondhatod, hogy ő én miattam jött? Mert egyszer bizonyságot tettem, mert egyszer kézen fogtam, mert olyan életet élek, hogy kedves ő előtte az Isten szerint való járás. Mert a fa mindig a gyümölcséről ismerszik meg. Sokan azt mondják, keresztjén vagyok, vallásos. És mi következik ebből? Mi következik a mindennapjaimban? Mi következik az ünnepeimben? Mi következik abból, hogy a családom közt hogyan forgolódok? Jelent ez valamit? Ó, de sokaknak nem. Kérdezem másképp, mi a hit töblete egy ember életében? Mitől gazdagabb a keresztény ember élete, a hívő ember élete? Mi a hit töblete? Ez a mai Isten tisztelet kérdése, tartalma és címe. Mi a hit töblete? És még mielőtt rátérnék az igemagyarázatra és a kifejtésre, Annyit hadd mondjak el, hogy a hit az élet minden helyzetében lemérődik. Hogy ki az ember, és hogy milyen a hite, az a mindennapokban jól látszódik. De igazán a krízis helyzetekbe derül ki. Amikor kórházi ágyra kerülök, amikor kapok egy rossz hírt, amikor olyan dolgokat értek meg az életemre nézve, amiket sokáig nem tudtam, s kiderül rólam egyszer, amikor fölismerem, hogy jellemhibáim vannak, amikor kapok egy rossz hírt, amikor rájövök, hogy aki a társam és mellettem él évek, évtizedek óta, igazán soha nem szeretett, amikor egyszer végig gondolom és megértem, hogy az édesanyám soha nem ölelt magához. Ó, micsoda hírek, micsoda mélységek. A mai történet azért szép, kedves testvérek, mert abból kiderül, hogy krízisben hogyan viselkedik az Isten embere. És meglátjuk belőle, mi a hit töblete. Így olvastam az igében, Arám királya nem tud betörni Izraelbe. Mert van egy próféta, Isten embere, Elizeus, aki újra és újra megjeleníti a helyet számukra, hogy hol várható a támadás. És ezért a király összehívja a tanácsát, és megkérdezi tőlük, áruló van köztünk? Miért nem tudok róla? Hogy létezik az, hogy minden alkalommal megtudják ezek a zsidók, hogy a ország melyik részéről támadunk? Aztán egy szolgája elmondja neki, nem uram, nem erről van szó. Él Izraelben egy próféta, Isten embere, aki újra és újra elmondja, hogy hol várható a támadás. Sőt, azt is tudja, amit a te belső szobádban mondasz, a legbelsőbb tanácsnokaidnak. És akkor eldönti, hogy elfogadja, fölállít egy különítményt, egy erős sereget, és elküldi őket Dótánba, ahol ott van Isten embere az ő szolgájával. Isten emberének a szolgája, hogy hajnalban fölkel, és kimegy, kinéz, és látja, hogy körbe a város körül az erős, ellenséges csapatok állnak, és megijed. Jaj, jaj, uram, édes uram, mit cselekedjünk? És így szól Elizeus, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És álljunk meg most itt a történetbe először, mert szép üzenet rejtezik ebben. Figyeljétek csak, a szolga csak a bajt látja. Csak a bajok, a veszélyek, a fájdalmak és a gondok forrását, de a bajon túl nem lát. Uram, elvesztünk, óriási a sereg, az egész város körbezárták. Ez a hitetlen ember szava. A hit töbletével rendelkező mit lát ezeken túl? Mert látja ezt is, nem álomban él, látja a realitást is, de mit lát ezen túl? Az Isten embere nem csak a láthatóra néz, hanem a láthatatlanra. Túl lát a földin. A láthatón túl lát maga fölött, maga előtt egy láthatatlant, erősebb fegyverest. Nem csak lefele néz, hanem fölfele is az Istenre. Ó, vajon mi nem azért nem tudunk túllépni élethelyzeteken, bajokon, mélységeken, bűnökön, mert nem vagyunk képesek fölfelé nézni? Mert mindig csak addig látunk, mint ez a szolga, hogy uram, na jaj, nagy a baj. Nem ilyen, ami keresztjén életünk, testvérek. Jaj, jaj, sóhajtozunk és sajnáljuk magunkat rettenetesen. Mit mond az egyik szép énekünk? Emeljük Jézushoz szemünk. Emeljük. Isten embere mindig képes túllátni a mélységem, bajom, nyomorúságom, reménytelenségem. Én tudom, hogy ez néha rettenetesen nehéz, mert olyan mélységekbe tudunk járni, olyan fájdalmakban és félelmekben, amelyek lehúznak a földre, néha majdnem a föld alá, és ezért ez rettenetesen nehéz. De ha kaptál ajándékot az Istentől, ha tudod, ki az Úr Jézus, akkor kaptad annak a lehetőségét, hogy újra és újra fölállj, és kezdj újat. Csak legyen hited tovább nézni, túllátni a földön, túlnanira, Istenre. Ezt tette Elizeus, ímé a hit töblete először. Aztán, aki így hisz, tudja bíztatni a kétségbe esettet. Hogy olvastuk? Ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. Figyelitek Elizeust? Nem neveti ki a hitben gyengébbet, a hitben botorkálót. Nem nézi le,
nem oktatja ki.
Nem akar uralkodni fölötte, nem akar bölcselkedni, csak mellé áll, reményt ad, célt, választ és vigaszt. Istenre mutat. Vajon te otthon a családodban egy ilyen Istenre mutató, felkiáltó jel vagy? Egy Istenember, akitől lehet kérdezni? Tényleg oda mennek hozzád, akik tudják, hogy templomba jársz, és kérdeznek tőled? Mert tudják, hogy te Isten gyermeke vagy. Oda lép hozzád egy fiatal, a családodból valaki, és azt mondja, hogy te figyelj, én tudom rólad, hogy te komolyan veszed. Segíts nekem. Kérdeznek vajon tőlünk, mert olyanok vagyunk, kérdezhető emberek. És ha kérdeznek, adsz megoldási lehetőséget? Mutatsz az égre? Rámutatsz a keresztre, a nyitott sírra? Vagy öreg, rutinos hívőként kioktatod a hitben botorkálót? Megszégyeníted a hitetlenségéért, fejére olvasod a bűneit, ahogy Jézus nem tette neked? Vajon milyen a mi kereszténységünk? Mondtad-e már az édesapádnak, az édesanyádnak, a gyermekednek, az unokádnak, a barátodnak, aki a legfontosabb neked, egyszer így, hogy a proféta a szolgájának, hogy ne félj. Ne félj, mert van Isten az égben. Ne félj, mert nem kell elbukni a bűnökben. Ne félj, mert lehet újrakezdeni és új életet élni. Mondtad valakinek egyszer ilyen hittel, hogy ne félj. Elízeus egy ilyen csöndes, de határozott szeretettel, szeretetmondattal terelgette szolgáját, mert tudta, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Imi a hit töblete másodszor. Aztán, aki így hisz, mint Elízeus, az imádkozik a másikért. Így olvastam nektek, ó Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. Ó, hány ilyen lelkileg vak ember él melletted is. Lelkileg még vak. Talán a legféltettebben szeretett családtagod. Talán a legközelebbi hozzátartozód, talán a társad. Vajon ha rajtad múlik, és a te imáidon múlik, hogy a szemedszer felnyíljon, és a szíve hitre jusson, vajon hitre jut-e? Ha rajtad múlik, hogy tud-e használni téged az Isten, hogy imára kulcsold a kezedet, vajon változik-e valami? Vajon megtér-e a vakságából, a lelki vakságából, vagy nem? Olyan sokan mondják nekem, néha még a fiatalok is, ifjúsági körömben lévők, hogy tudod, Tomi, nincs idő, nincs idő, nincs idő. És valóban, sok mindenre nincs idő. De nincs időnk jót tenni? Tényleg nincs időnk szeretni a másikat? Megismerni a másikat? Tényleg nincs idő 2 perc esti lefekvés előtt, hogy egy imát mondjak az édesapámért, az édesanyámért? A bűn homályában és sötétségében raboskodó testvéremért, unokámért. Nincs rá? Nincs idő? Igaz ez? Egy közeli ismerősömnél találtam egyszer egy papírt. Nevek voltak rajta. Ima lista volt. És ahogy múltak az évek, egyre több név szerepelt ezen a listán. Írta föl, hogy kikért kell imádkozni. És mondta rendületlenül, vitte Isten trónusa elé emberek gondját, baját, nyomorúságát. Vajon a te ima listát hogy kezdődik? Na, hogy szoktál imádkozni? Összeteszed a kezed, és azt mondod, hogy Uram, én, Uram, nekem, Uram, engem, Uram, nekem úgy fáj. Rendben van, kezdődjön az ima lista így, hogy én. Hogy zárul? A te ima listát hogy zárul? Mert jaj, ha megint csak ez a név szerepel, én. Ha ez az egy személyes név más szerepel, újra és újra csak, hogy én. És hol van a másik? Hol van a félten szeretett valakid? Visszük mi egymást az Isten elé? Imádkozol ezért a közösségért? Azért a kisebb körért, amibe tartozol? Vagy csak én? Testvérek, az ima nem gyenge eszköz, nem szabad lenézni, nem lesajnálni való, te se sajnáld le. Könyörök hittel, mint Elízeus, és sok minden változhat az életedben és a körülötted élőkében. Íme a hit töblete, harmadszor. Amikor Elizeus kérte Istent, megverte az ellenségeit vaksággal. Milyen érdekes, nem? Az egyiknek látószemet adott Isten, ez volt Elizeus szolgája, az ellenségeinek elvette a szeméből a fényt, megvakította őket. Isten, amikor harcol az övéért, különös eszközöket vett be. Mit tesz Isten itt, ő velük? Megszabadítja őket a halálból. Megszabadítja Elizeust és az ő szolgáját. Igen, mert aki így hisz, testvérek, az mindig megszabadul. Aki így hisz, az mindig átéli, hogy Isten szabaddá tesz. Jézus ezért jött. A neve is ezt jelenti, hogy szabadító. Ismered-e vajon ezt a Jézust? Átélted-e már, hogy mit jelent az, hogy az Úr Jézus megszabadított? Hogy nem kell úgy élnem, hogy eddig éltem. Hogy kaphatok új és tiszta ruhát, hogy fölemelhetem a fejemet. Hogy értékes ember vagyok, és célja van velem az Istennek. Átélted-e? Testvérek, a megszabadulás nem mindig azt jelenti, hogy az Isten leveszi az életemről a keresztet, amiben élsz, ami fáj neked, amiben sínlődsz. Legyen az magány, betegség, szeretetlenség, meg nem értés, válás, ki mibe testvérek. Nem mindig azt jelenti, hogy Isten elveszi a keresztet az életünkről. Pál apostol, aki az egész új szövetség egyik legnagyobb alakja, háromszor imádkozik azért. Uram, vedd ki a testemből a betegség tövisét. És Isten nem veszi ki. Mert Isten tudja, hogy Pálnak arra van szüksége, azért, hogy tudjon szolgálni, és úgy tudjon szolgálni neki, ahogy. Pál apostol kér, és nem adja meg neki az Isten. Mert Isten tudja, hogy Pálnak szüksége van rá. De ugyanez a Pál, akit láttunk a Filippi börtönben, aki rabláncon ül egy hideg, vizes gödörbe, rabszíja összefűzve egy társával, és énekel, és dicsőíti az Istent. Öröm van a szívébe, és a rabok körbe azt hallgatják, hogy ő mennyire szereti az Istent, és milyen elégedett az élete. Miért? Mert Isten bár nem vette le róla a keresztjét, de a keresztjében máshogy lehetett benne. Máshogy hordozhatja a keresztet. Valaki fölvágja az ereit a börtönbe, az a sátán munkája. Van, aki meg az Isten dicsőíti, és emberek élete változik meg ott. Az meg az Isten munkája. Mert Isten a keresztet nem veszi le rólunk mindig, de ad erőt, hogy elhordozzuk. A kérdés az, hogy a kereszt hordozáson milyen minőségű. Hogy egyedül cipeleme és beleroskadok, vagy átélem azt, hogy van, aki segít, és ez az Úr Jézus. A hívő ember mindig szabadságra jut, megszabadul, föláll, talpra áll. Íme a hit töblete, negyedszer. Aztán elviszi Isten ember a törbeesett katonákat a király elé Samáriába. A király azt kérdezi, megüljük-e őket, uram? Semmiképp, mondja Elizeus. Sőt, vendégeld meg őket. Adj nekik enni és inni. Elizeus tudja a Krisztusi igazságot, hogy a gyilkosság halált, újabb háborút szít, és ő a gonoszt jóval győzi meg. Azt olvastam a történet végén, hogy nem törtek be többet az ellenséges csapatok Izraelbe, mert a gonoszt jóval győzte meg Isten embere. Mit is mond Jézus? Szeressétek ellenségeiteket. A szeretet nem beszédben áll, testvérek. A szeretet nem beszédben áll. Egyszer egy tanárom mondta, hogy a szeretet legtöbbször egy konkrét tett. Az a szeretet. A szeretet az, amikor a kiéhezett és fáradt katonákat leültetik, és étellel és itallal kínálják. Aztán szabadon engedik azokat a katonákat, akik meg akarták ölni őket, és esküdt ellenségeik a zsidó népnek. Mert testvér, ha csak azt szeretem, aki engem szeret, akkor pont olyan vagyok, mint aki ide soha nem jön be, csak eljár a templomotok előtt. Pont olyan. Hát, még a legutolsó rablógyilkos is szereti azt, aki őt szereti, nem? az nem egy keresztény mérce. Akkor tudok igazán szeretni, akkor kezdek valamit megérteni Krisztus elengedő és megbocsájtó szeretetéből, amikor el tudom kezdeni szeretni azokat, akik engem nem szeretnek. Rettenetesen nehéz. És ez ennek a mai igehirdetésnek is talán a legnehezebb leckéje és üzenete. Hát szeressem azt, akiről tudom, hogy ki beszél a hátam mögött. Szeressem azt, akiben bíztam, de becsapott. Adjak neki új esélyt, új kezdést. Szeressem azt, aki engem nem szeret. Tudom ezt én tenni? Engedd az Isten ilyen mélységekbe, hogy így megismerjem őt, és tudjam szeretni az én ellenségeimet. Figyeljétek, a király hogy gondolkozik, mint a világ. Uram, megöljük őket, hát ellenségeim. Elizeus nem így gondolkozik. Pedig ha valaki Elizeus gondolkozhatott volna másképp, akinek az életére törtek. De Elizeus nem fizetett a rosszért rosszal. És ebből születik az áldás. Mert az áldás mindig ebből születik, testvérek. Mi lett volna, ha az Úr Jézus a kereszten a rosszért rosszal fizet? Mi lenne ma velünk? De az Úr Jézus a rosszért jóval fizetett, és a legtöbbel, amit adhatott. Meg kell érteni a királynak is, hogy a foglyok nem az ő foglyai, hanem az Isten foglyai, az Isten rabjai. És akkor ő nem hajthat végre rajtuk kicsinyes bosszút, mert nem a király foglyai, nem ő ejtette őket fogságba. És ha ez így van, akkor én nem állhatok kicsinyes bosszút. Elizeus értette, tudta, vajon én, te értjük-e, tudjuk-e, éljük-e ezt a bibliai titkot. Bosszút állhatsz. Vehetsz elégtételt, ha kibeszélnek, kibeszélheted, ha beléd rúgnak, visszarúghatsz. Megteheted keresztény emberként is. Soha nem leszel boldog. És megszólal benned valami, amit úgy hívnak, hogy lelki ismeret furdalás. És ez mindig jelez. És addig beteg marad a szíved, amíg nem tudsz megbocsájtani, mert te is bocsánatból élsz. Mert te is abból élsz, hogy az Isten egyszer megbocsájtott neked. Érzed a szívedbe, hogy ez így nincs jól, de jelez a lelkiismeret furdalás, mert az életed fája nem terem jó gyümölcsöt. Befejezem azzal, hogy Jézusra emelem a tekintetedet. Mit mondott ott a legnagyobb szenvedései között a keresztfám? Azt mondta, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Még ott is bocsánatot kért mások bűneiért. Istentől, pedig azok az emberek az Isten fiát ölték meg. Megbocsájtani tudás. Ími a hit töblete 5-ször. Az életem minden napján, de különösen is a krízis helyzetekben kiderül, ki vagyok, és milyen a hitem. Halott vagy élő? Mert aki hisz, nem esik kétségbe. Aki hisz, bátorítja, reményt ad a kétségbe esetnek. Aki hisz, imádkozik, könyörög a másikért. Aki hisz, megtapasztalja Isten szabadítását. És aki hisz, meg tud bocsájtani még az ellenségeinek is. Hiszel é? Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, bűnbánóan állunk előtted, mert ha így nézzük önmagunkat, bizony sokszor azt kell, hogy kimondjuk, hogy nem hiszek, Uram, mert olyan sokszor nem látok túl a bajomom, a nyomorúságomom, csak a bajomat látom. Azért, mert a mellettem lévőt nem tudom bátorítani, reményt adni. Azért, mert elfelejtek imádkozni még a legszeretettebb hozzám tartozókért is. Azért, mert sokszor nem élem át, hogy te megszabadítottál. Azért, mert nem tudok megbocsájtani az ellenségeimnek. És ha így nézem az életemet, akkor bizony nem rendelkezem a hit többletével. Édesatyánk, lásd a mi akarásunkat. Lásd azt, hogy azért van itt a te néped, mert szeretne igazán, tiszta szívvel hinni benned. Nem úgy, hogy azt mondom, hogy én hívő vagyok, és keresztjén vagy vallásos, és közben az életem fája rothadó gyümölcsöket terem, hanem igazán úgy, hogy bizonyságot tesz rólad a szám, de még sokkal inkább a tetteim. Uram, könyörülj meg rajtunk. Uram, add, hogy hadd legyünk értők és hallók. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és azért szóltál most is. Légy áldott érte. Amen.479. számú dicséretünk első versét énekeljük. A 479. számú énekünk első verse így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünket keressük ki, ez a 200. dicséret. És első 4 versét énekeljük. Az első verse a 200. szép énekünknek így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Fogadjátok Isten áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Áldás és békesség. Mm.